Következik a kép a tükörben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm stúdió vendégünket, Rill Attilát. Rill Attila vegyész, kutató, analitikus, és mindezek előtt pannonhalmi diák volt sok évvel ezelőtt, és részese volt egy történetnek, tragédiának, amelynek 2025. év szilveszterén, illetve a 26. év új évén 60. évfordulója lesz. Szeretettel köszöntelek, Attila, Rill Attila.
Hát, köszönöm.
Mi ez a szomorú évforduló?
Ez egy tragédia, de azért röviden bevezetném, hogy osztályfőnökünk Walter atya révén lettünk barlangkutatók.
Pásztori Walter, Pásztori Bencés Walter, tanár.
Bencés tanár, ő engem tanított kémiára, biológiára.
És vegyész lettél.
Vegyész lettem, mert megszerettem a szakmát. És sokat kirándultunk, és ő kezdett szervezni egy barlangkutató csoportot érdeklődő fiúkkal.
Romer Florisról
elnevezve, és akkor két év gyakorlatozás meg a Bakonyba föltáró munka után beléptünk a Magyar Karsz és Barlangkutató Társulat szervezetébe, szervezett ifjúsági tagként, és akkor elkezdtünk feltáró munkákat végezni. Én gyakorlatilag 63-ig vettem részt a csoport munkájában, mert utána egyetemista lettem.
Tehát, 1963.
Amiről most beszélünk, a baradlai katasztrófa, az azt jelenti, hogy a Walter atya már korábban szervezett, mondhatnám, jutalomtúrákat. Tehát vállalkozó fiúkat már két évvel, meg egy évvel előbb is elvitte a Baradlába több napos föld alatti kirándulásra.
Aki nem tudná, ez a Baradla, az Akteleki Cseppkő
Barlang. Akteleki Cseppkő Barlang. Valamikor azt mondták, hogy a világ második leghosszabb Cseppkő Barlangja, most már nagyon le van maradva, de azért egy gyönyörű, aminek van előélete, mert már az ősemberek is éltek benne egy részben. Tehát egy barlangjárás, sokan nem tudják, hogy az mit jelent. Sokak szerint az sötét is van, hűvös is van, vizes is, sáros is, csúszik is, de aki barlangkutató, és például eljut a Békebarlangba, olyan csodákat lát a természetből.
A Békebarlang is ott van aktelekben.
Ott vannak közelben, igen, az is egy ilyen 10 kilométeres szakasz. Én annyit mondanék csak, hogy több száz, 3-4 méter hosszú, fél centi átmérőjű szalma cseppkövek lógnak a mennyezetről, de oda nem jut be mindenki, a barlangkutató nem törik el. Tehát ez a baradlai túra is arról szólt, 65-ösben vettem részt, hogy végigjártuk az összes járatot, a hosszú járatot Aktelektől Jósafőig, a retekágat, törökmecsetágat, megcsodáltuk a cseppköveket. Tehát ez egy élmény volt, miközben egy nagyon jó társaság jött össze. Mondjuk a fiúk nagy része fiatalabb volt nálam, mert hát én akkor már nem voltam pannonhalmi diák. Nagyon jókat mulattunk, mondhatnám neveket is, hogy a társaságból, aki aztán meghalt, a Wettstein Anti, hát az egy vicc gyártó volt, de rendkívül vidám volt. És akkor úgy volt megtervezve ez a túra, hogy...
Brückner Emőd, bocsánat, hogy közbeszólok, pedig ja. A másik áldozat a Brückner Ákos előd atyának az egyik öccse.
Majd elmondom a neveket. Tehát az utolsó napra volt betervezve a Stix túra, hogy ezzel befejezzük a túrázást, tartunk egy szilveszteri ünnepséget, és másnap hazamegyünk. Tehát vettünk is egy fenyőfát előre. Hatan voltunk akkor diákok, a Pásztori Walter atya volt a csoport vezetője, és csatlakozott hozzánk négy, hát egy nő, a Szemlé Mária tanárnő, akit azt hiszem egyetemről ismert a Walter atya, és még három lány. Tehát így végül is, akkor elmondom sorrendben a résztvevőket, tehát akik aztán meghaltak, a Brückner Emőd, a Háder Pál. A Háder Pali az a Walter atyának rokona is volt egyébként, sőt egy kaphegyi túrán is részt vett feltáró munkán, akkor a Wettstein Antal, a Borbás László, hát ő sem él már, a Ruf János, meg én magam, Rill Attila. Most a lányokat meg ott hagytuk a táborhelyen, tehát ott volt a Mak Ágnes, a Héthelyi Beatrix és a Gönsz Kinga.
Mert a fiúk egy szifon.
Tehát ez a Stix szakasz, ez kb. 900 méteres szakasz, ami azt jelenti, hogy kétharmada alacsony, négy kézláb vagy pókjárásba kell járni, néha vízbe kell megmerülni, és van három ál szifon, ami azt jelenti, hogy a légrés 10 cm a víz és a mennyezet közt. Ezen odafelé, ugye van egy határács, lezárja ezt a szakaszt, mert a másik oldalon már Csehszlovákia van. A határátszón nem lehetett átmenni. Tehát ezeken a helyeken átmentünk, mindegyikünk kezébe karbidlámpa volt, tehát azt jelenti, hogy befelé úgy mentünk át ezen a kis légrésen, hogy égve maradtak a lámpák. Elértük a határácsot, elénekeltük a himnuszt, ittunk egy-egy korcs pálinkát, és indultunk vissza, hiszen azért nem voltak vízhatlan gumiruhák, tehát kezes lábasunk volt több réteg ruhával. Visszafelé kezdődtek a bajok. Először a Bükner emőd jelezte, hogy ő elfáradt. Ez utólag van rekonstruálva, tudnélik, adott sorrendben, ahogy mentünk, én a utolsó előtti voltam a sorban, mi nem láttuk, mi történik elől. Tehát sok mindent utólag tudta meg. Az emődöt nagyon hamar támogatni kellett. Tehát a Walteret csak kézen fogva húzta, vitte, aztán a Western Anti lett a következő, aki mozgásképtelen lett, őt a Háder Palli segítette egy darabig, ameddig bírta, aztán ő is hamar kijött a fizikai előlétből, a Borbás Laci elmesélte utólag, hogy a Western Antit úgy vitte át ezen a egyik szifonon kifelé, hogy befogta az orrát, és hát áthúzta a víz alatt. Én arra emlékszem, hogy már túljutottunk a szifonokon, amikor megálltunk, és a Szemlé Marika odajött, hogy segíteni kéne, a Háder Palit a kezembe adta, aki akkor már nem volt eszméleténél, hogy hát próbáljuk tovább vinni. Akkor már csak az én lámpám égett a környéken, hiszen a járat, én nem tudtam, mi történik elől, és szóltam előre, hogy adjatok tüzet, és hát nem jön, Borbás Laci volt előttem, mikor láttam, hogy jön a tűz, akkor kiderült, hogy itt valami baj van, mert kis katonák jelentek meg. És akkor kivették a palit a kezemből, mi ketten a Rufjancsival hátul tudtunk válaszolni, megmondtuk, hogy saját lábunkon kijövünk, de ezt azért mesélem el, mert a kéreg tüzet, és hogy megjelentek a katonák, a rekonstrukció szerint majdnem 2,5 óra eltelt. Ez azt jelenti, hogy 2,5 óráig a palival az ölembe, mi a 10 fokos vízbe ültünk derékig a vízbe. Ezt úgy kell elképzelni. De én erre nem emlékszem, mert végig aludtam az egészet, vagy én sem voltam igazán magamnál. És akkor utalag derült ki, ugye, hogy csak a Walter atya tudott volna kijutni a barlangból, mert azért be volt zárva az ajtaja, de már ő sem volt igazán döntésképes. A Szemlé Marika tanárnő nagyon stram nő volt, ő volt, aki kitámogatta, és akkor ő volt az, aki el tudta mondani a turistaházba, hogy baj van, fiúk vannak benne a barlangban, és ki kéne őket hozni. A elmesélések szerint akkor egyesek lerohantak, mert elég sok barlangkutató szilveszterezett, lerohantak a barlangba, de nem találtak minket, orvos nem volt a turistaházba, telefon nem működött. Soká kiderítette valaki, hogy katonák vannak ott a faluba, ott kértek segítséget is kis katonákkal, aztán végre egy barlangi vezető bevezette őket, akik megtaláltak minket. Hát a három fiút, akik meghaltak, ugye a Bükner emőd, a Western Antal, Háder Pálmán nem tudtak segíteni. Mi ketten a Rufjancsival kijöttünk, a Borbás Laciért sokáig küzdöttek, nagyon sokáig. Közben megjöttek Ózdi bányamentők, oxigénezték, mesterséges élesztés volt. Az okokat meg kell mondjam, ma se tudom. Annyit tudok, hogy mi bekerültünk az Ózdi kórházba, bevittek minket akkor hajnalban mentővel. Én már másnap visszamentem a telekre, mert a barlangkutató társulat két vezetője meglátogatott, például a Dénes György, akkori főtitkár, egy nagyon-nagyon rendes barlangkutató volt. Visszavitt, hogy a boncoló orvos szeretne velem beszélni, tehát azt jelenti, hogy én nekem semmi bajom nem történt. Tehát ugyanezen a vizes túrán én egyedül simán kijöttem volna oda-vissza, Rufjancsi is. Tehát tulajdonképpen a három gyengébb gyerek halt meg. Annyit mondanék erről, hogy még 5 évvel ezelőtt is folyt erről szakmai vita, mert ugye volt egy miskolci tárgyalás, ahol elmarasztalták a pásztori Waltert, azt mondták, hogy imádkoztunk és koplaltunk, és nem voltunk jól megszervezve. Én annyit tudok, itt jön az, hogy vegyész vagyok, vegyész analitikus, hogy akkoriban vettek mintát a patakvízből meg a levegőből, de napokkal később. A patak folyik, a levegő áramlik, aztán egy barlangkutató a Veszprémi Vegyipari Egyetemről fölhívta akkor a rendőrség figyelmét, hogy a víz tartalmat meg kéne vizsgálni szerves foszforvegyületekre, hiszen ez mezőgazdasági területről befolyó víz. Ezt elutasították. Én azt tudom mondani, hogy a 60-as években azok a titrálási technikák, amikkel bármit ki lehetett volna mutatni levegőbe, vízbe vagy az iszabba, ahhoz képest én nekem, amíg aktív vegyész voltam, 6 nagyságrenddel érzékenyebb műszereim voltak. Úgyhogy én elmondom a magam verzióját, én ma is abban hiszek, hiszen 37 évig gyógyszergyárban dolgoztam, hogy csak a vízbe beoldódó valamilyen mezőgazdasági vagy műtrágya, vagy valami növényvédőszer lehetett az, ami a bőrön keresztül felszívódott. A fiatalabb, gyengébbek hamarabb reagáltak rá, és a szervezetük feladta a harcot. A halálok a kihűlés, hiszen mozdulatlanokká váltak, és akik idősebbek voltunk, vagy kevesebbet vettünk részt a mentésbe, hiszen ez egy szűk folyosó, tehát nem lehetett tudni. Mi a Rufjancsival nekünk majdnem azt mondhatnám, hogy kutyabajunk nem lett. Én ugyanebben az évben nyáron végigjártam ezt a szakaszt még egyszer egy másik csoporttal, soha semmi bajunk nem lett végig, simán. Úgyhogy ez egy olyan katasztrófa, amit nem lehetett előrelátni, ez az én meggyőződésem, és a csoportunkról annyit tudnék mondani, hogy azért minden meg volt szervezve, meg volt tervezve. A Magyari Gábor akkori barlangigazgató elmondta, hogy még utolsó napra is még csomó élelmiszer maradt, mert én is többet vittem. Én mindig többet viszek magammal, mint amennyit tervezek megenni, mert mindig az ember arra számíthat, hogy bármi történhet, ott marad, akkor több legyen. Én csak hálásan gondolok vissza a szervezőnkre és a Walter atyára. A Szemlő Mária személyét külön kiemelném, hiszen rendkívüli lélek jelenléte volt és fizikai ereje, és tudta, hogy mit kell csinálni. A fiúkról is, hát a Borbás Lassi és Háder Pali is azonnal kivették a részüket a mentésből. Úgyhogy a szilveszteri ünnepség az elmaradt. De én utána még évtizedekig barlangkutató maradtam. Soha nem adtam föl, ez egy csodálatos világ, a természet megismerése. Ugye ma már a leghosszabb barlangjárat, amiről tudunk, Amerikában több mint 500 kilométer az összes járatok száma, de a szegény Baradla is lemaradt, mert most már a budai Mátyáshegyi Pálvölgyi rendszer elérte a 30 kilométer fölötti járatszámot. Nemrég voltam egyébként a Pálvölgyi barlangban is. Úgyhogy ez egy csodálatos világ, azt kell mondjam. Persze fiatalnak kell lenni hozzá, mert most már 80 évesen nem járok barlangba, de még mai napig is szeretem olvasni az ilyen híreket, amikor ilyet olvas az ember. És a másik azért az összetartozás, tehát mindahogy a hegymászók, az egyéb sportok űzői, a barlangkutatók is egy külön társaságot alkotnak, ahol együtt vagyunk, összedolgozunk, egymást segítjük, és vidámok vagyunk. Én tulajdonképpen mai napig derűsen gondolok vissza az egész barlangkutatásra, és hálás vagyok, hogy akkoriban, amikor mi diákok voltunk Pannonhalmán, akkor a bencés atyák foglalkoztak velünk, volt hegymászócsoport, barlangkutatócsoport, vízitúrázó, kerékpározó. Meg kell mondjam, a tragédia után ezek megszűntek. A Baradlai tragédia után több mint 9000 ifjúsági tag megszűnt. Minden iskolába a tanárok nem mertek többet gyerekeket barlangba vinni. Az egészből annyi maradt számomra, ugye ásvány és közegyűjtő is vagyok, bányákba járok, néha adnának nekem gyerekeket, akik érdeklődnek, vigyem őket lelőhelyre, hát veszélyes bányába soha nem vittem azóta se kiskorúakat, csak ahol, ami nem veszélyes, mert azért ez nem azonos avval a veszélyességgel egy barlangjárás, mint amit néha lehet látni, ezek a szabad sziklamászók kötél nélkül talkumban megkennék a kezüket, ezek veszélyeztetik az életüket. Azért itt vannak alapszabályok, hogy egyedül soha nem megyünk barlangba, kellő világító felszereléssel. Mint ahogy a hegymászás is lehet űzni ma már tömegesen, felelőtlenül, de lehet felelősen is. Hát röviden ennyit a baradlai tragédiáról, hát ennek 60 éve most már. Van egy emléktáblájuk, részben a Stix bejáratánál, ez 10 évvel ezelőtt az 50 éves évfordulón egy ünnepség keretén belül felavattuk, és van egy emléktáblájuk a Libanon hegyén, ahol évtizedekig ott volt az a fenyőfa, ahol mi szilveszteri karácsonyi ünnepséget akartunk tartani, úgyhogy a meghaltak nevével, meg a csoport emlékére ott is van egy emléktábla Varadlába. Tehát azok, akik ilyen hosszú útra mennek, és erre fizetnek be, ma is megtekinthetik ezeket a helyeket.
Azon túl, hogy kegyelettel emlékszünk azokra az akkori fiatalokra, akik ott oda vesztek, és hálával én is csatlakozom hozzád, hogy a Pannonhalma, a Bencés atyák, és konkrétan Walter atya iránti hálával is, mert sok mindenre tanított meg bennünket. Ennek valamiképpen azért ő áldozata lett, sőt, hát az akkori főapát is mondhatni, hogy áldozata lett ennek a tragédiának.
Igen, ezt az egész tragédiát tulajdonképpen kihasználták a egyház, illetve a rend elleni támadásnak, mert Norbert főapátot Legányi Norbert főapátot nagyon nem szeret az egyházügyi hivatal, sőt, életemben volt lehetőségem meghallani egy egyházügyi hivatalos kádert, aki egyszer azt a csapkodva mondta, hogy valamikor a római zsinatra kiengedtek 3 magyar főpapot, köztük a pannonhalmi főapátot, mindenki kapott egy kísérőt, és megmondták nekik, hogy kísérő nélkül sehova nem mehetnek, és a Legányi Norbert elkövette azt a idézőjelbe bűnt, hogy 2 órára beszélt egy bíborossal a kísérő nélkül, és hát azóta permanens támadásoknak lett kitéve. Ez is egy lépés volt abban, hogy hát lehetetlené tették, hiszen akkoriban, hát a Walter atya utána már nem taníthatott, és akkor nem tudom, ide tartozik-e, ugye 66 vagy 67-ben megtörtént az az eset, hogy október 23-án egy velünk paralel áosztály elénekelt.
Nem 60, ez 61-be.
61, ja igen, igen, 61, bocsánat. Elénekelték a magyar himnuszt.
Szent Mihály Szabó Péter az ott a meghalt írónk volt az egyik igen, tehát hőse ennek.
Ők csak az áldozatokról emlékeztek meg a himnusszal.
Na hát ennek mint az 56 áldozatai.
56 áldozatai, igen. És ennek következtében akkor az igazgatót, a földrajztanárt, az osztályfőnököt, a magyar tanárt eltávolították. És akkor tulajdonképpen ennek folyamányaként aztán a Legányi Norbert főapát, hogyha lemondott. És
hát az, a Legányi Norbert főapát lemondása már az akteleki tragédia után, tehát ez olyan 7 évvel később, vagy 6 évvel később
akkor
történt.
Ezt jobban tudod, de
tehát szóval 61-ben ugye 56 5 éves évfordulója volt, és ugye 66-ban volt a tragédia, amelynek ugye január 1-én 60. évfordulója.
Hát nekem nagy gyűjteményem van az akkori újságcikkekből, szoktam is hivatkozni rá. Nem volt olyan újságcikk, amiben ne lett volna tévedés. Elírták a neveinket, a történéseinket. Ilyen szempontból a Magyar Nemzet volt a legtisztességesebb, Kristóf Attila cikkei, de meg is vádoltak minket, hogy ugye, aki nem ért hozzá, hogy a barlangjárás az egy veszélyes hely, tehát veszélyben élni, nem tudom illik-e itt elmondani, még Mussolini neve is elhangzott. De erről sokáig nem lehetett beszélni igazából. Engem majdnem kirúgtak az egyetemről, amikor a kékfényes Szabó László egyszer meghirdetett előadást, hogy államvallás pásztori ügy. Egyetemi színpadon volt egy előadása, én nem voltam jelen szerencsére, de bekiabáltak egyesek neki, és akkor olyan nyomozás indult, hogy engem is megkerestek, és nekem tanúkat kellett hívnom, hogy nem vettem részt ezen az előadáson, és nem voltam ott, és nem voltam bekiabáló. Feltételezem, hogyha nem tudtam volna bizonyítani, kirúgnak az egyetemről.
Szóval ebből a tragédiából akkor politikai ügyet csináltak.
Egy kifejezett politikai ügyet csináltak.
Erre is emlékezünk, de akkor térjünk vissza most már zárva ezt a beszélgetést Rill Attilával, hogy idézzük fel még egyszer kegyelettel az akkori meghalt fiatal barátaink emlékét.
A Brückner Emőd, a Háder Pali és a Vester Antal. Annyit tudok mondani, hogy amikor az 50 éves évforduló volt, sikerült elérnem, akkor már szigorúan tilos volt karbidlámpával bemenni, de az ő emlékükre, mert mi avval jártunk, megengedték nekem, hogy én azt a kis ünnepi beszédemet emlékükre valódi karbidlámpával tudtam megünnepelni. Ott
ott voltam én
a színházteremben, mert ez hozzátartozott az akkori. Mindannyiunk, hiszen karbidlámpával mentünk be erre a túrára is. Tehát annak a karbidlámpának villanylámpával szemben a fénye, majdnem azt mondhatnám, mintha gyertya lett volna. És egyszer egyébként megemlékeztem róluk még, az események után kb. 10 évvel a Magyar Karsz és Barlangkutató Társulatnak is van egy emléksírkertje a Szemlőhegyi Barlang fölötti téren, oda is egyszer meghívtak, és ott is megemlékeztem róluk. Egyébként akkor még a Walter atya is jelen volt.
Jó Isten adjon nekik örök életet! Kedves hallgatóink, ez volt a Kép a tükörben, és benne Rill Attila, vegyész, valamikori pannonhalmi diák, és résztvevője annak a baradlatúrának, amelynek most 60. évfordulója volt január 1-én, és amely tragédiával végződött. Kedves Attila, köszönöm szépen az emlékező beszélgetést.
És nyugodjanak békében, és amíg élek, emlékezünk rá, hogy élünk.
Köszönjük szépen tehát Rill Attilának, Bójás János hangtechnikusnak, és köszönöm hallgatóink figyelmét, búcsúzom önöktől, Szikora Józsefet hallották.
Elhangzott a Kép a tükörben.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.